Tátu. Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Babai Kristóffal, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársával dr. Kovács Katalin beszélget. A beszélgetés folytatása második része következik.
Mit jelent ferences világi rend tagjának lenni? Hogyan éltek? Mesélj nekünk erről valamit, Kristóf.
Hát ahhoz, hogy a ferences világi rendről tudjak mesélni, ahhoz Szent Ferencről kéne nagyon sokat mesélnem. Azért, hogy az ő lelkiségét valamennyire megismerhesse az ember, mert akkor lesz csak fogalma arról, mit jelent ferencesként élni. Ha nagyon le akarom rövidíteni, talán úgy fogalmazhatnám meg, hogy Szent Ferenc szerelmes volt a Jóistenbe, szerelmes volt Krisztusba, és az ő szeretetét így annyira át tudta élni, és a magáévá tudta tenni, hogy ez elragadta őt. Ő radikálisan szerette az Úristent, és radikálisan szerette volna Jézust követni, és ebből adódik az ő fantasztikus odaadottsága Krisztusnak. Annyira szerelmes volt Krisztusba, hogy még a sebeire is vágyott, a szenvedésére, és a szenvedése mellett arra az örömre, amit a megváltás valószínűleg jelentett az ő isteni személyének. És annyira elragadta ez a dolog, hogy lehet, hogy picit túlzás, de hogy Krisztus alter egójának is szokták nevezni, mert hogy az életét tényleg teljesen neki akarta ajándékozni, és úgy akarta élni. És csak élni akarta, amit annyira sikerült neki, hogy ez az embereknek föltűnt. És mivel föltűnt, ezért elkezdték őt követni, egyre többen követni, és aztán azt mondták, hogy ha már ilyen sokan vagyunk, akkor talán kéne valami engedélyt kéne a pápától kérni. Ő nem akart rendet alapítani, az Úristen oda vezette, hogy rendet alapított. Aztán nem csak férfiak akarták követni, hanem nők is, és akkor megalapította a második rendjét, a Klarisszákat, a Szent Klárával, és aztán föltűnt a házas embereknek is, hogy lehet Krisztust követni. És akkor kérdezték, hogy akkor ők mit csináljanak. És azt mondta Szent Ferenc, hogy hát semmi gond, mert az evangélium mindenkihez szól, és az evangéliumot lehet követni családdal, családostól, sőt, talán úgy még jobban, mert hogy sokkal közelebb vannak azok, akiket szerethetünk. És akkor megalapította a Szent Ferenc harmadik rendjét, amit ma már a második vatikáni zsinat óta a világi rendnek hívunk, ez egy pici különbség, de igazából a lelkiség, Szent Ferenc követése az evangélium élet szempontjából gyakorlatilag hasonló, inkább egyház szervezeti szempontból más.
Hogyan élitek ezt a mindennapokban? Vannak-e valami reguláitok, tehát naponként imádság, amit el kell végezni, vagy bármi egyéb kötöttség, vagy jártok közösségben, hogyan élnek a harmadrendű ferencesek a világban?
Igen, tehát hogy a második vatikáni zsinat óta már nem harmadrendnek hívjuk, vannak harmadrendi szerzetes rendek, de azok inkább az első, második rendhez hasonlítanak. Mi már világi rendnek hívjuk, világban élő, illetve családos. Van regulánk, mivel hogy a világban nagyon sokféleképpen élünk, nagyon sokféle életformában vagyunk, ezért nem úgy kell elképzelni a regulát, hogy konkrétumokat ír le, hanem inkább úgy, hogy nagyon sok tanácsot is ajánlást ad az életünkhöz, és mindenkinek a saját életébe kell megtalálnia azt a lelkiséget, amit a ferences lelkiség jelent. Ugye, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni a lelkiségnek az irányait, akkor talán úgy tudnám, a legfontosabb az, hogy evangélium életet. Ez lehet, hogy így nem tűnik soknak, mert hogy minden keresztény embernek evangéliumi életre van küldetése. Azzal a radikális szerelemmel, szeretettel, amivel Ferenc ezt próbálta valójában a saját életévé tenni, erre törekedve próbálunk élni, és ebből nagyon sok erőt és kegyelmet lehet kapni. A Fraternitas, a, a testvériség, hogy közösségben éljük meg. Tehát aki a világi rendbe belép, annak közösségben kell lépni, és közösségben kell élnie. Ez feltétlenül szükséges. Tehát ez nem egy magánfogadalom. Ez egy közösségbe tett fogadalom. Nagyon fontos a minoritás. Van, ahol szegénységnek írják, de ez nem a fizikai szegénységet jelenti. Több szentje van a világi rendnek, akik nem voltak szegények, sőt, jó módban voltak, királyoktól kezdve gazdag emberek. Nem az a lényeg, hogy milyen van az embernek, hanem hogy ezt hogy éli meg, hogy ezt van, hogy ezt mennyire a jó Istentől kapta, és mennyire eszközként kapta ahhoz, hogy másokat szolgáljon. Szent Ferenc először a rendjét úgy hívta, hogy kisebb testvérek rendje, hogy tudjunk kicsik lenni, tudjunk egyszerűek lenni, el tudjuk fogadni azt is, ami nincs, és annak is épp úgy tudjunk örülni, mint ami van. Ez is egy életre szóló program, azt hiszem, amit meg kell találni, és amikor az ember ezt megtapasztalja, hogy ezek kegyelmi ajándékok, és nem gátak, és nem megszorítások, hanem ajándékok, amikor ezt megéljük, akkor nagyon tud örülni annak, hogy valóban a jó Isten erre az útra hívta.
Milyen közösségetek van?
Ha ez így személyesen rólunk szól, rólam meg a feleségemről, akkor mi egy kicsit közösség gyűjtögetők vagyunk, mert hogy van ugye a Ferences Világi Rend, ahova havonta egy képzésre járunk. A közösségünknek nagyon fontos része a bibliázás, az együtt imádkozás, a különböző egyéb programok is. Úgyhogy a mi közösségünk több ilyen kis csoportban találkozik, sűrűbben, ahol együtt imádkoznak, és megélik a minden napoknak, vagy a megélt kereszténységükben segítik egymást. Mi erre nem a Ferences közösségben járunk, ilyen kis közösségben, hanem ott helyben, Pilisvörösváron. Azért az, mikor az Úristen kihelyez valakit valahova, akkor azt hiszem kötelessége az embernek elgondolkodni, hogy milyen feladatot kapott, mire küldte oda az Isten. És hát nekünk is sikerült ott Vörösváron közösséget találnunk, olyan embereket találnunk, akik elkötelezetten keresik a Jóistent. Az ottani közösségünk családos közösségnek hívjuk, mert hogy ők nem ferencesek, bár nagyon sokszor ferencesként élik meg a hitüket, legalábbis mi úgy tapasztaljuk, hogy annyira őszintén és elkötelezetten. Hát amikor ott elkezdtük a közösségben, ebben a családi közösségben a életünket, akkor láttuk, hogy vannak ott mások is, akik keresik az Úristent. Őket is megszólítottuk, próbáltuk meggyőzni, hogy együtt sokkal könnyebb. Meggyőződésem, hogy a hétköznapi keresztény embernek is sokkal könnyebb, hogyha társakat talál az Isten követésére, és közösséget talál, és közösségben keresi és követi az Úristent, nagyon sok megerősítést és kegyelmet ad a közösség. Úgyhogy én úgy is képzelem a jövő kereszténységét, kis közösségek, amik mondjuk a plébánia által szerveződnek össze, és így lesznek helyi közösségekké.
Te is szeretett szolgálatnál dolgozol. Hogyan kerültél ide? Mióta vagy a Máltai Szeretett Szolgálat munkatársa?
Elég régóta dolgozom a Máltai Szeretett Szolgálatnál. Most lesz majd 25 év. Majdnem azt mondtam, hogy véletlen, de azt hiszem, hogy ez is gondviselésszerű volt. Nekem az alap szakmám kirakatrendezés dekoratőr vagyok, és ott dolgoztam 10 évig. Akartam tovább tanulni valamit, és ilyen reklám, propaganda szerűséget tanultam, ami annak idején ennek megfelelő volt. De hát a biznisz az engem sosem érdekelt, úgyhogy olyan munkát szerettem volna, ami humán propagandával foglalkozik, de épp a rendszerváltás akkor ütött be, és ilyen státuszok még nem voltak. Úgyhogy ott nem tudtam akkor hirtelen elhelyezkedni, és a keresztlányomnak a édesapja hívott, hogy hát a Máltai Szeretett Szolgálatnál nyitnak egy nappali melegedőt hajléktalanoknak. Hát a hajléktalanokról nagyon fogalmam nem volt, az adta magát, hogy ugye nincsen lakásuk, de hogy mi lehet az a nappali melegedő, hát az még akkoriban a társadalomban nem volt egy közismert dolog. Mondták, nem baj, gyere csak, majd meglátod. Hát gondoltam, hogy legalább a küzdőteret, az életnek a sűrűjét ott megismerem, és mondtam, hogy jó, egy évre akkor elvállalom, oda megyek dolgozni. Egy év után nagyon megszerettem ezt a munkát, a hajléktalanokat is megszerettem. Úgy döntöttem, hogy akkor ezt szeretném tovább csinálni. Gyorsan beiratkoztam a főiskolára, elvégeztem a szociális munkaszakot, és azóta itt vagyok. főleg nappali melegedőkben dolgoztam, mint intézményvezető, ami azért az első időben, ott a 95-ös években azt jelentette, hogy volt, hogy egyedül voltam a intézményvezető, a szociális munkás és a takarító. Ma már egy nagyobb intézményben dolgozom, egy hajléktalanok integrált intézményében, ahol nappali melegedő is van, szálló is van, utcai gondozó szolgálat is van, krízisszálló is van. Hát ez egy ilyen napi 150 fő ellátásával foglalkozik átlagban. De még mindig nem bántam meg, hogy ott vagyok a hajléktalanokkal. Mindig szeretem őket, bár most eléggé kezd átalakulni a klienskör, de emberek is ugyanolyan szelete a társadalomnak, mint egy másik szelet, csak talán ők nehezebb életet kaptak, és amikor így gyerekeknek vagy másoknak kell beszélni róla, akkor mindig el szoktam mondani, hogy ahány életutat megismertem a hajléktalanoknál, mindig azt kellett mondanom, hogy 51%-ban nem ő tehet róla, hogy hajléktalanná lett, és hogy ilyen az élete. Ő is felelős, természetesen mindenki felelős az életéért, de egy picit jobban nem ő felelős, mint amennyire ő felelős.
Megdöbbentő arány. Ijesztő is.
Azt szoktam mondani, hogy nagyon könnyű hajléktalanná válni, az ember nem is gondolná, és azért nem könnyű kimászni onnan. Sajnos a ma társadalma lelkileg nem adja meg az embereknek azt, amire szükségük van ahhoz, hogy igazán boldog életet megtalálják. Nagyon-nagyon sok sérüléssel indulnak az emberek az élet ösvényén.
Ezért jó, ha az embert a családja, a hite, a közössége megvédi. Mert ez egy nagyon komoly védőháló, úgy gondolom.
Igen. De ebből a szempontból nekem tényleg nagyon szerencsém volt, mert hogy családba otthon és nagyon mély hitet kaptam édesanyám által főleg, de édesapám által is. Azt hiszem, sosem merült föl bennem az, hogy ne higgyek, vagy hogy Isten létezése. Természetesen én is átértem azt az időszakot, ugye a 20 éves kor előtt, után, környékén, amikor az embernek meg kell találni a saját hitét, mert ugye kisgyermekként még a szüleink hitét hisszük, éljük. És ezt valahol el kell veszteni, ami egy nehézség, de el kell vesztenünk ahhoz, hogy megtaláljuk a sajátunkat. Meg kell találni a személyes Isten kapcsolatot ahhoz, hogy aztán felnőtt korban is észrevegyük és megtapasztaljuk az Istennek a jelenlétét, szeretetét, gondviselését. Nekem is megvolt ez az időszakom, bár azt kell mondanom, hogy könnyebb időszakom volt, mert hogy én a Ferences gimnáziumba jártam Esztergomba, és főleg oda tevődött. Az előtte levő időszak, mert meg annyiból könnyített nekem, hogy mivel ugye abban a régi szocialista rendszerben volt egy ugyan titkolt és fű alatti vallásüldözés, de azért jól érezhető volt. És én a szüleimtől azt tapasztaltam, hogy ők bátran kiállnak a hitük mellett, még akkor is, amikor ezt nagyon keményen próbálták torolni. A néha ezen el is gondolkozom, hogy az én ifjúságomnak a lázadása az talán pont ott volt, hogy inkább a hitem mellett való kiállás volt a lázadás az életemben, nem a hitemnek az elvesztése, vagy a hitem elleni lázadás. Hát a szüleim már a házasságukkor is van ez a történet, hogy ugye a munkahelyükről kiírták, hogy a Szent Rita kápolnával lesz az esküvőjük, és a pártitkár persze nem ment be a templomba, de amikor kijött, akkor gratulált nekik az esküvőjük alkalmával, és mondta, hogy hát a nyílt ellenségeket szeretjük. És hát ők nem ellenségnek vették a hitüket, de annyira fontosnak hitték, és élték, hogy azért ez számunkra, gyerekek számára nagyon mély volt és meggyőző, és örülök, hogy látom, hogy a testvéreim hite sem rendült meg. Az enyém pedig, hála az Úristen gondviselésének, pedig úgy érzem, hogy stabil és nagyon a helyén van.
A gyerekeitek hogyan élnek? Élik-e ezt az életet?
Igen, úgy látom rajtuk, hogy mindannyian komolyan veszik a hitüket, bár gyerekkorukban kicsit hitbuzgalmi árvák voltak, szoktam mondani, mert hogy mi, ugye most is van gyakorlatilag három közösségünk, de amikor a gyerekek fiatalok voltak, akkor nem csak azt tartottuk fontosnak, hogy mi közösségbe járjunk, hanem hogy figyeljünk oda, hogy a gyermekeink is olyan környezetben nőjenek föl, ahol a vallásos értékrend a fő. És ezért próbáltunk mi is, ahol lehetett a gyerekeinket segíteni arra, hogy megtalálják ezeket a közösségeket, hittant, vagy Szent János Bogár klubot, ahol több gyermekem ma is jelen van, és vezetőként működik. Egy időben az Antiohia közösségben is háttérszülőként működtünk, ami pont arról az időszakról szól, amikor tehát ilyen 16-23 év közötti korosztállyal próbál foglalkozni, amikor ugye áttérnek a szüleik hitéről a saját Isten megtapasztalásukra, megtalálásukra, a saját hitükre. Nagyon jó közösség, nagyon ajánlom azt is minden nagykamasznak, illetve a szülőknek, ha tudják, akkor segítsék közösségbe jutni a gyermekeket. Ezt is szoktam mondani, hogy az ember a gyerekének a legtöbbet akkor tudja adni, amikor testvért ajándékoz. És utána akkor tud még nagyon-nagyon sok ajándékozni, amikor olyan közösségbe juttatja, amelyik a keresztény értékrendet képviseli. Mert akkor nem viszik el abba az időbe, amikor a szülei ellen lázadnak, ha olyan a baráti köre, akkor azért ugyanott tartja.
Azt mondtad egy korábbi beszélgetésünkön, Kristóf, és ez engem annyira megfogott, hogy a fiad esküvőjén azt mondtad neki, hogy nem múlik el a szerelem, ne hidd, mert hogy?
Hát, igen, azt gondolom, hogy ez is egy karizma, hogy az ember nem hiszi el, hogy a szerelem elmúlik, és próbálja az élete folyamán, a házassága folyamán mindig megélni azt, amit meg tudott élni az első időben, hogy a társa fontosabb, mint ő maga. Nem könnyű, mert hogy az ember önzőnek születik, és azt hiszem, hogy a reflexből önzően kezdi el vizsgálni a dolgokat. És ezért mindig meg kell küzdeni a saját magával elsősorban. De ha nem hiszi el, hogy a szeretet az, a szerelem az átalakul, elmúlik, hanem beleadja ugyanazt az energiát, amit fiatal korában adott, akkor ahogy a tüzet életben lehet tartani, a szerelmet is életben lehet tartani. Persze van, amikor nagyobb lángalég, meg van, amikor kisebb lángalég, sőt, ha az ember nem figyel oda, akkor van, amikor lemegy a parázsig, vagy a hamu alá bujik, és úgy tűnik, természetesen a mi házasságunkban is voltak nehezebb időszakok, vagy nehezebb időszak, de ahogy az Isten szeretetére rá lehet találni, a társunk szeretetére is rá lehet találni. Ez egy új felismerés volt így a nyári lelki, a mostani nyári lelki gyakorlatok kapcsán, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy mire fókuszálunk oda. Mert ugye amikor csinálunk egy fényképet, akkor is nem mindegy, hogy a fényképen mi lesz éles, mi lesz befókuszálva. Amikor az életben is járunk, nem mindegy, hogy mire fókuszálunk, mert az lesz éles, és az lesz fontos. Amire fókuszálunk, abba találjuk meg az értéket. Ha a feleségemre fókuszálok, akkor benne látom meg a szépet, benne látom meg az értékest, benne látom meg a kedvest. Ha valamelyik munkatársamra fókuszálnék, akkor valószínűleg benne látnám meg. És azt gondolom, hogy nagyon sokszor ezt rontjuk el, hogyha az autókra fókuszálunk, akkor az lesz fontos. Ha a gyermekünkre fókuszálunk, akkor az lesz fontos. Nem mindegy, hogy mire fókuszálunk. És az, hogy mire fókuszálunk, az a mi saját döntésünk, amiért mi vagyunk felelősek. És bizony napról napra el kell dönteni, hogy én mire akarok fókuszálni. A jó Istenre, a feleségemre, a gyermekeimre, a munkámra, a rászorultakra. Ez a felelősségem minden nap.
Mik voltak azok a kapaszkodók, azok a segítségek, amikkel ki tudtatok jönni a nehéz helyzetekből? Hogyan találtatok megoldásokat? Mi segített?
Sokáig az ember azt hiszi, hogy majd maga megoldja. Amikor rádöbben, hogy nem tudja megoldani, akkor természetesen az Úristenhez fordul, és várja a csodát. És aztán rá kell döbbenni arra is, hogy az Úristen ott van velünk, együtt szenved velünk, együtt kínlódik, együtt vágyik arra, hogy jobban tegyük. Az Úristen nem úgy szokott az életünkbe lépni, hogy egyszer csak megjelenik az asztalunknál, és azt mondja, hogy figyelj, ezt, meg ezt csináld, most jót csinálod, most nem jót csinálod, hanem embereket küld. Néha pont azt az embert, akivel a legnagyobb bajunk van, vagy nehézségünk van. Nem véletlen, hogy tehát a feleségünkben találtuk meg a feleségünket, a társunkba találtuk meg. El kell hinnünk, hogy azért szentség a házasság, mert hogy a Jóisten azt mondta, hogy igen, én is őt akarom, hogy vele élj. Ha ezt elhisszük, akkor tudjuk, hogy nem csak mi akartuk, hanem ő is. És akkor nem kell azon gondolkoznunk, hogy most jól választottam-e akkor, vagy nem jól választottam. Hanem ezt elfogadjuk készténynek, hogy jól választottam, és akkor, ha valami baj van, akkor nézzem meg először, hogy én mit rontottam-e. És ha ezt nem találom, akkor kérjek segítséget. Azt gondolom, nem szégyen segítséget kérni. Ha fogam fáj, fogorvoshoz fordulok, ha gyomrom fáj, akkor belgyógyászhoz. Ha valami olyan életvezetési nehézségem van, akkor épp úgy meg kell keresni a szakembert, szociális munkást, pszichológust, már nagyon divatos a coach, és sorolhatnám, mindenféle segítő szakma van már, akihez lehet fordulni. Ha a házasságommal van baj, akkor erre is van szakember. Mi is volt, hogy egy időben megkerestünk egy szakembert, kértünk segítséget, aztán, hogy ő mennyit segített, mennyit nem, nem tudom. Itt megint a gondviselést érzem abba, hogy itt valami történt, megint kórházba kerültem, és amikor kikerültem onnan, akkor valami csoda történt velem is, a feleségemmel is, és azóta egészen másképp tudjuk megélni a kapcsolatunkat. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy az ember ne adja föl. Nagyon sokat küzdöttünk egymással, sokszor. Egyet, egyikünk sem vont kétségbe, hogy a Jóisten egymásnak szánt minket, hogy mi szeretjük a társunkat, és a társunk szeret minket. Ez valahogy sose volt kérdés. És azt hiszem, ha ez nem kérdés, akkor mindenen át lehet menni pont a társunk segítségével. Még azonkon a nehézségeken is, amit azt gondoljuk, hogy a társunktól születik, vagy mi kreálunk magunknak, vagy a társunknak.
Kristóf, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és Isten áldását kérem én a ti további életetekre, munkádra, házasságodra. Köszönöm szépen.
Köszönöm én is.
Babai Kristóffal, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársával dr. Kovács Katalin beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió.